Köszönjük, Urunk, hogy szép fényes hajnal vagy nekünk. Köszönjük, hogy az öröm forrása vagy. Köszönjük, Urunk, hogy úgy szeretsz bennünket, hogy megismertetted önmagadat velünk, hogy kijelentetted, megismertetted velünk a te személyedet. Köszönjük, ha már ismerünk téged. S te látod, te ismered a mi szívünket, elrejtett gondolatainkat és érzéseinket is. Te tudod, hogyan érkeztünk ide. Arra kérünk, hogy tedd szabaddá a lelkünket, hiszen találkozni szeretnénk veled. Ma is átélni közelséged örömét, hiszen valóban azt szeretnénk, hogy ez a húsvér templom, ami életünk, csak neked éljen, és csak a te tüzed melegítse. Urunk, könyörülj rajtunk, jöjj Szentlélek Isten, és védj birtokba bennünket. Hadd lássunk egészen a tieid. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a János Evangélium második részéből, az első 12 verset. És harmadnap mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor a bor elfogyott, Jézus édesanyja ezt mondta nekik, nincs boruk. Jézus így felelt, asszony, ez nem tartozik ránk, nem jött még el az én órám. Az anyja ezt mondta a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg. El volt pedig ott helyezve a tisztulás céljaiból a zsidók számára 6 kőveder, mindegyikbe 3 vagy 4 mérő fért. Szólott nekik Jézus, töltsétek meg a vödröket vízzel. Megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyétek a násznagynak. Oda is vitték. A násznagy pedig megízlelte a borrá vált vizet, és nem tudta, honnét van, de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták. Ezért a násznagy szólította a vőlegényt, és ezt mondta neki, minden ember a jó bort adja föl először, és csak amikor az emberek megittasodtak, akkor a silányabbat. Te a jó bort mostanáig tartogattad. Ez volt Jézus első csodája a galileai Kánában, amellyel kinyilvánította dicsőségét, és hittek benne a tanítványok. Aztán lement Kapernaumba, ő, az anyja, a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig. Hiányolom a Bibliából Jézus nevetését, hiányolom a Bibliából, hogy nincsen olyan ige, amikor arról olvasunk, vagy arról hallunk, hogy Jézus nevet. Jézus öröméről nincsen szó, illetve az öröméről igen. Ezt a múlt héten mondta valaki nekem, és kérdezte tőlem, hogy ez hogy van, hogy Jézus nevetése hiányzik az igéből. Valóban nincsen szó, nincsen ilyen ige, ami Jézus nevetéséről szólna, de Jézus öröméről igen. És arról is, hogy Jézus örömszerző Isten, és miként szeretne örömet ajándékozni nekünk. Jézus viszonya az ember öröméhez nagyon szépen tükröződik a kánai mennyegző igéjében, és nagyon szépen hallhattuk, olvashattuk az, hogy Jézus hogy viszonyul az ember öröméhez, és mit is gondol az ember öröméről. Jól ismert ige ez, azt gondolom, azok számára, akik ige olvasók és igével élő emberek, többsíkú üzenete van ennek az igének. A mennyegző kortörténetéről egy kicsit, hogy hogyan is zajlott akkor egy esküvő, és hogyan is történt akkor egy esküvő. Hétköznap általában, vagy szerdán, vagy csütörtökön kezdődött el egy ünnep, akkor kezdődött el a mennyegző, legrövidebb ideig 3 napig, leghosszabb ideig 8 napig tartott egy mennyegző. És mindez azért történt így, mert nagyon messzi földről érkeztek a vendégek, ismerősök, rokonok, nagyon sok felől, és hát nem busz meg autó vitte őket, és nem vonaton, hanem vagy gyalogosan, vagy szamárháton érkeztek, hosszú volt az út esetleg, addig, amíg elérkezhettek a mennyegzős házhoz. Otthon a lányos háznál készítették fel a lányt, a mennyasszonyt a barátai, barátnői, és így készültek, együtt várták a vőlegény megérkezését. És mint Jézus példázatából nagyon jól tudjuk, akár éjszaka is érkezhetett, váratlan úgy, hogy abszolút fölkészülten kellett őt várni, és még vagy aznap, vagy másnap tovább vitték ezt a leányzót, elvitték a fiús házhoz, és ott tartották a lakodalmat, ott tartották a mennyegzőt. Bárki megérkezhetett erre, ismerősök, rokonok, az egész falu közössége. és ha a hét közepén történt, már pedig a hét közepén kezdődött el az esküvő, akkor vagy szombattal ért véget, vagy pedig a szombat az ünnep közepére esett. Ez pedig, mint jól tudjuk az igéből, ez az Istenre figyelés, az Isten tisztelet időpontja volt. Mikor semmi mással nem törődtek Izraelben, csak az Úr szavával, az Úr kijelentésére figyeltek, Istenre kellett figyeljenek. Együtt figyelt a nász nép az Úrra. Együtt keresték az Úr közelségét, együtt álltak az Úr szín előtt, figyelték a tanítását, és várták az ő kijelentését. Bár így lenne minden mennyegzős és esküvős közösségben azóta is, hogy együtt keresi a nász nép, és együtt várják az együtt ünneplők az Úr szavát és az Úr kijelentését, és ez nem maradhat el az esküvő, és nem maradhat el egy mennyegző szokása és szertartásából, bár így lenne ma is, talán kicsit több boldog és tartósabb házasság lehetne így. Az esküvők fontos kelléke volt a bor, mégpedig azért, mert hogy az öröm forrását jelentette az ő számukra. Magyar embernek nehéz borról beszélni, és tudom, hogy kicsit síkos téma, és nehéz erről beszélni, vagy nehéz ezt végig gondolni. Ma is vannak, vagy Magyarországon vannak már olyan családok, és gondolom nem csak magyarok között és keresztények között, akik nem isznak bort az esküvőn sem, mert valaki esetleg veszélyeztetett, és nem akarják, hogy bármi probléma legyen ebből, van ilyen is. De Jézus idejében ez hozzátartozott az ünnep részéhez, hozzátartozott az öröm kifejezéséhez. Mi is történik tehát a kánai mennyegző mindezen tudnivalók után? Azt olvastuk az igében, hogy Jézus és a testvérei hivatalosak erre az ünnepre. Együtt vannak Máriával, együtt Jézus testvéreivel, és együtt a tanítványi közösség, akkor még csak 5-6-an Jézus körül, és együtt vesznek részt ezen a mennyegzőn. És ez az első üzenete, vagy második számunkra ennek az igének, Jézus részt vesz az ember örömében. Nem idegen tőle, egyikünk öröme sem. Jézus társulni akar az ember örömében. Szolidaritás és szeretet kifejezés ez, hogy Jézus ott van az ünneplőkkel együtt, az örömre várók és az örömre vágyók, az ünneplők, az örvendezők között. És ez számunkra azt is jelenti, hogy olyan Jézusunk van, aki szolidáris. Mi velünk minden élethelyzetben. Nem csak a szomorúságunk, nem csak a gyászunk, nem csak a keserűségünk, a vívódásunk tartozik őre, hanem minden élethelyzet. Olyan Istenünk, olyan Jézusunk van, aki keres és mellénk szeretne szegődni mindenféle élethelyzetben, társulni szeretne velünk. Szeretné, ha részt vehetné az életünkben. Minden élethelyzet és minden életállapot rá is tartozik, hozzá is tartozik. Az örömállapot és az öröm ideje is, ő rá is tartozik. Hiszen Jézus teljes emberi életet szeretne élni, és mindezt megosztani mi velünk. A második dolog, hogy Mária észreveszi a fogyóbort. Hogy Mária észreveszi, hogy fogy a bor, Jézus édesanyja, ez azt jelenti, hogy valószínűleg Mária rokonsága lehetett ez a család, és Mária, mint hogy ez a mai esküvőkön, lagzikon is így történik, hogy a rokonok, jó barátok segítenek az esküvői előkészületekben, és ott nyüzsögnek a lakodalmas ház körül, és teszik a dolgokat. Így van ez Máriával is. Mária észreveszi, hogy fogy a bor. Észreveszi a fogyatkozó ürességet, észreveszi a megkopását valaminek, észreveszi, hogy ürül valami. Fogy a bor, fogy az öröm forrása. Észreveszi a bajt, és Jézushoz fordul segítségül. Jézusnak szól a bajok láttán. Érdemes elgondolni, hogy mit csinálunk mi, ha bajokba ütközünk, akár a sajátunkba, akár a környezetünkébe, hova fordulunk mi? Mária Jézust hívja segítségül. Abszolút megbízik Jézusban, és abszolút megbízik az ő szavában és kijelentésében. Honnan ez a bizalom Máriában? Hiszen a kádai mennyegző Jézus munkálkodásának a kezdetén történik, a János evangélium leírása szerint. Honnan ez a bizalom? miért bízik meg, miért tud Mária ennyire megbízni Jézusban, hogy őt hívja segítségül, és rábízza ezt a fogyatkozást és ezt a problémát. Ő pontosan tudja, hogy kicsoda Jézus. És ez azt jelenti, hogy 30 éven át nem felejtette el, hogy született a gyermeke. 30 éven át megőrizte a szívében a Jézusról szóló kijelentéseket, az Úr üzenetét, az ő akaratát. Őrizte a szívében, és nem hagyta elfelejteni azt, amiről beszéltek neki az angyalok, amiről beszéltek a kijelentések Jézussal kapcsolatban. Nem hagyta földre esni Isten igéit. Hogyan őrizzük mi az Úr szavát, kijelentéseit? Hogyan figyelünk mi ő rá? Mária sokáig tudta őrizni. És jól tudjuk Jézus további működéséből és életéből és későbbi találkozásaiból. Voltak ebben buktatók, voltak ebben a kapcsolatban problémák. De alapvetően megbízott Jézus Krisztusban. Alapvetően tudta, hogy az ő gyermeke nem az övé. Egyszerre valóságos Isten és egyszerre valóságos ember. Hogy mindkét természet, az emberi és az Úrtól való együtt van Jézusban. Ezért fordulhat hozzá. Így hívja a segítségül Jézust. És így látja meg Jézus is a megüresedést. Látja a fogyó örömet. Jézus látja a fogyatkozásokat. Látja a megüresedést. Látja az ürességeinket. A kiürült imádságokat. A kiürült élet örömöt. Látja az elfogyó reménységet. Látja az elfogyó erőt. Látja az elfogyatkozó mosolyokat. Látja az elfogyó szelídséget és türelmet. Látja az elfogyó reménységet. Jézus azért jött, hogy az megüresedéseket is, a fogyatkozó dolgokat is kezében tartsa, gyógyítsa, és ebből kiutat mutasson. Jézus itt látja a kánai mennyegző történetében, látja az üresedő edényt. De ugyanígy észreveszi a tanítványok üres hálóját, az eredménytelen munkát, a munka kudarcát és elesettségét. Látja a samáriai asszony üres szívét, magára hagyatottságát, egyedülvalóságát. Látja az üres gyomrú embereket az 5000 ember megvendégelése idején. Jézus látja a kiüresedést. Látja a kiszikkadást, a fogyatkozást. Annyi minden szikkad ki, és annyi minden fogyatkozik a saját életünkben is. És annyi mindennel ütközünk meg olykor-olykor, annyi minden fogyatkozik meg, és sorvad el a mi szívünkben és a mi életünkben is. Vajon milyen diagnózisa lenne Jézusnak ma rólunk? Hogy vagyunk? Mi van a szívünkben? Mi van az életünkben? Jézus azért jött, hogy az űrt ő töltse ki, hogy a fogyatkozások helyébe önmagát és önmaga örömét, önmaga tettét adja oda. Jézus itt látja a kiüresedést, és megteremti az életöröm feltételét, mert itt az öröm, az életöröm fogyatkozott el, és kezd kiürülni. Jézus pedig kezelni kezdi ezt a dolgot. Azt mondjuk, vagy azt látjuk ebben az igében, hogy Mária azt mondja a szolgáknak, hogy amit mond, tegyétek meg. Abszolút bizalommal mondja a szolgáknak. És Jézus pedig bevonja a szolgákat abba a munkába, amit ő végez. Teremteni a vízből, az élet feltételeiből bort csak ő tud. Ez az ő hatásköre. Meg az ő hatásköre a hálókat megtölteni halakkal. Ez az ő hatásköre adni a szomorú szívű asszonynak, vagy kenyeret, halat teremteni az 5000 ember számára. De bevonja a szolgákat őket kéri meg, hogy tessék szíves megtölteni a vödröket. Nem 10 literes fémvödrök voltak. 240 literes volt egy-egy ilyen kőedényke, ebből van 6. Tehát jó sok vizet kellett hordani a szolgáknak. Jó sokszor kellett fordulniuk, ami két dologért volt ott, a rituális tisztálkodás mozdulatáért is, meg hát inni is. Ezeket meg kellett hordani a szolgáknak. Bevonja az embert a maga csodájába az Úr Jézus. Vizet kér a vödrökbe, amit az ember megtehet. Mit tehetett meg az ember? Mit tehettek meg az akkori szolgák? Rendelkezésre állnak. A maguk fizikai erejével, a maguk eddigi ismeretével tudják, hol a víz, és honnan kell meríteni, és mivel kell meríteni. Rendelkezésre álltak, azzal a látszólag csekénységgel, ami nekik volt. Megteszik, amit Jézus kért. Rendelkezésre állni az üresedések közben is, eddigi élettapasztalatunkkal, eddigi hitünkkel, eddigi látásunkkal, rendelkezésre állni a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, eddigi tudásunkkal, az időnkkel, odaadni mindazt a semmiséget, piciséget, ami a mi kezünkben van. Ez volt a szolgák dolga, és ez volt a szolgák feladata. Vajon rendelkezésre állunk-e, nyitott szívvel, megtesszük-e azt, amit tőlünk kér? Mert hogy mit is kér tőlünk Jézus? Nem teljesíthetetlen. Add ide azt, ami nálad van. Mellesleg úgyis tőle kaptuk, hiszen mink valamit nem kaptunk volna őtőle, az életfeltételeit, a gondolkodásunkat, a személyiségünket, az energiánkat. Add ide, mondja Jézus. És kiderül, hogy a rábízott vizet Jézus tudja borrá változtatni, a neki átengedett apróságokat, a kezére bízott erőfeszítéseket ő tudja megáldani, és lesz örömforrássá, lesz életörömmé mindaz az ő kezében, amit rábízta. Nekünk ez a Szentlélek által történik. A kezére bízott piciségeket, ami a módunkban áll, a neki átadottakat, ő tudja átváltoztatni. Ő alakítja át életörömmé, hogy hozzáadja önmagát a magunk személyiségének, a magunk lehetőségeinek kicsiségéhez. Így lesz jó ízűvé az ige. Így lesz életörömmé az ige olvasásunk, a fogyatkozó imádságunk, a fogyatkozó hitünk, hogy ő megáld önmagával, hozzáadja önmagát. Így lesz életörömmé, sokféle kétségbeesésünk meg, nyüglődésünk önmagunk személyiségével, meg a világunkkal, hogy ő hozzáadja önmagát, megáldja mindezt. Átveheti-e? Megtesszük-e azt, amit ő mond nekünk? Mindent, amit ő mond nekünk? A bor azonban nem csak ezt jelentette Izrael számára, hogy az örömforrása egy mennyegzőn, jó ízűt lehet enni, inni. Ez is a kortörténethez tartozik, hogy a héber szóban a mennyegző szónak az eredeti primér értelmezése az ivást jelent. Tehát pontosan tudták, hogy ez itt az öröm ideje, evése és ivás ideje. Van azonban egy sajátságos jelentése is a bornak. Amikor az Egyiptomból való szabadulást ünnepelte Izrael évről évre, és ünnepli már több ezer éve, a mai napig is, ünnepli a Páska vacsorában, a Páska vacsora végén elhangzik egy mondat. Minden vacsorán ott állt egy üres kehely. Ez volt az Illés kehelye. Azt gondolták, hogy vissza kell jönnie előbb majd Illésnek, és utána jön a Messiás. Tehát, ha egyszer eljön Illés, akkor kiürül ez a teli kehely, és akkor kezdődik a messiási kor. És hozzátartozott egy mondat ehhez az ünnepléshez. Ez az Illés próféta kelyhe, mert amikor visszajön, kezdődik a messiási kor, bort fogunk akkor inni. Örömünk lesz akkor, ha eljön a messiás. Mi történik a kánai mennyegzőben? Ott a messiás. Jézusról szól ez a kijelentés, többről, mint az ember öröméről, őről a magáról. Eljött a Messiás. Eljött a szabadító, eljött az örömet hozó, eljött az áldó Krisztus. Eljött a szabadító Krisztus, megjelent az ember mellett, ott van együtt az emberrel, itt van Isten köztünk. Ezt jelentette a kánai mennyegző bora, s adja Isten, hogy az ő jelenléte vidámságot jelentsen, életet jelentsen, életörömet mindahányunk számára. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Mindjárt fogjuk énekelni. Adja Isten, hogy így legyen, hogy Krisztus jelenléte megerősít, bátor szívet ad, megtisztít, megadja a bűnbocsánat örömét, megadja a hozzátartozás örömét, az élet reménységét és az örök élet tudását. Adja Isten, hogy az ő jelenléte vidámítson meg mindahányunkat, mert van öröm Krisztusban és Krisztus mellett. Miénk az esély, és miénk a lehetőség. Amen. Igen, Urunk, nálad nélkül nem is élünk. Pontosabban élünk, csak olykor kiüresedően, szomjasan, tikkadtam. Köszönjük, hogy nem kell, hogy így legyen. Nem kell, hogy az ürességek bántsanak és nyomorítsanak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van az élet forrása, hogy örömet szeretnél hozni, hogy magad azt mondtad, hogy mindaz, amit mondtál nekünk, azért mondtad, hogy a mi örömünk teljes legyen. Adj bátorságot hinni benned, rendelkezésedre állni. Adj bátorságot meghallani a szavadat, az üzenetedet, és rábízni magunkat. Olyan képtelen dolognak tűnik ez sokszor, hogy vizeinkből bor lehet mégis. És köszönjük, hogy így van, mégis így lehet. Áldj meg bennünket, Urunk, önmagaddal. Add hozzá a mi semmiségeinkhez önmagadat. És kérünk a nemzetünkért, a te áldásod legyen velünk. Hadd találjon nem csak külső politikai szabadságot, de belsőt, rendíthetetlent, benned gyökerezőt, általad élőt. Áldj meg, Urunk, mindhányunkat. Amen.